prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében Plecser Tamás, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét, a világpiaci olaj- és gázárakról kérdezem. Érintve az orosz gázszállítások európai részleges leállítását és annak árfelhajtó hatását. A műsor második részében Kis Péterrel, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgetek az amerikai részvénypiacról, amelyre nyilvánvalóan hatnak a legnagyobb cégek gyors jelentései és a Fed szerdán bejelentett 75 bázispontos kamatemelése. Akkor kezdjük a műsort, köszöntöm itt a stúdióban Plecser Tamást, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét. Szervusz Tamás!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Meddig emelkedhet az európai gázár a holland gáztőzsdén? Amely május végén még 100 euró volt, jelenleg viszont már közel 200 euró. És a kérdés második része, érdemes-e most olaj, illetve gáz részvénybe fektetni? Ugye az USA-ban egy hónap alatt csak 50%-kal nőtt a földgázára, de azért ez nem vicc.
Én azt gondolom, hogy ez a 200 euró per megawattóra fölötti gázár valószínűleg a csúcsa lehet a gázpiacnak, ugyanis ez a szinten már nagyon gyors ipari alkalmazkodást láttunk. Magyarán szólva az európai ipar, ami azért a gázfelhasználásnak mondjuk a 40%-át fogyasztja, rendkívül módon elkezdett aktivitást csökkenteni erre a nagyon magas gázára. Tehát van egyfajta alkalmazkodás. Én azt gondolom, hogy valahol ez lehet a csúcsa az áraknak.
Annak ellenére gondolod ezt, hogy az európai országok most töltik fel gáztározóikat? Azaz szinte korlátlan keresletet támasztanak a gázvásárlásokkal?
Szerencsére a tárolói töltöttség az most már olyan 67-68% körül van az Európai Unióban. Ugye október 1-ig szeretnénk legalább 80%-ot elérni.
Van, ahol már elérték, azt hiszem, a csehek.
Igen, van néhány ország, ahol ezt már elérték. Például Lengyelországot tudom konkrétan, talán Csehország is. Az biztos, hogy még azért tárolni kell, és növelni kell ezt a mennyiséget, viszont arányosan jobban állunk, mint tavaly. Tehát azért ilyen értelemben már jelentős keresletnövekedésre a következő hetekben nem kell számítani. Itt nyilván a fontos kérdés az, hogy Oroszország mennyi földgáz csepegtet Európának. Ugye most a legfrissebb hírek szerint az északi áramlat egy vezetéknek a kapacitási kihasználtsága jelenleg 20%. Ez mindenképpen nagyon alacsony.
Ez nekem azt sugallja, hogy minthogyha most már itt nem üzleti alapon működne a gáz export, illetve a gázimport. Jól látom?
Én azt gondolom, hogy igen. Itt több dologban is nagyon kilóg a lóláb. Leginkább például ez a bizonyos turbina ügy, ami szerintem egyértelmű jel volt arra, hogy Oroszország nem feltétlenül a megegyezés felé törekszik, hanem próbálja gyakorlatilag a gáz mennyiségével magát az árat befolyásolni és manipulálni. Én azt hiszem, hogy az idei tél és a következő tél az mindenképpen egy olyan időszak lesz, ahol még Oroszország manipulatív képessége fennmarad. Magyarul ők tudják beállítani a földgáz árát Európában.
Na de mit csinálnak a gázzal? Szóval lehet, hogy 2-3 hónapig ugye nem szállítanak gázt, de a csővezeték nagyjából Európa felé irányul, és nem Ázsia felé. Ugye az olajnál egy kicsit más a helyzet, de a gáznál egyértelműbbnek látszik, ugye, hogy a legfőbb piaca az orosz gáznak Európa.
Így van, tehát az exportban valóban Európa messze a legnagyobb piaca Oroszországnak. Két dolgot tud Oroszország csinálni. Egyrészt ugye a gáznak egy jelentős részét a hazai ipar dolgozza fel. A 750 milliárd köbméteres orosz gáztermelésnek a kétharmada az a hazai ipar felé történik, valamint az eladás. A maradék résszel azt pedig annyit tudnak csinálni, hogy a tisztán gázmezőket vissza tudják folytani. A tisztán gázmezők esetén egyébként a visszafolytás az nem teszi tönkre magát a mezőt. Ez nem igaz egyébként az olajnál, illetve azoknál a mezőknél, ahol olaj és gáz együtt jön elő a föld alól. Viszont tiszta gázmezők esetében egy visszafolytással el lehet tárolni ezt a meglevő mennyiséget egy későbbi felhasználásra.
Mit gondolsz, hogy a pillanatnyi helyzet, illetve hát a gáztározó feltöltése mondjuk 80-85%-os vagy 90%-os szintre mennyire jelent valós megoldást? Hiszen rendben van, a gáztározók feltöltve vannak, de ha az orosz gáz csepegtetve van, ahogy te fogalmaztál, akkor azt fokozatosan pótolni kell azért azt a gázt. Tehát mi a megoldás? Honnan lehet gázt venni Európa számára, és hát azért itt nyilván szóba jön Magyarország számára?
Hát rövid távon nem tudunk tulajdonképpen tovább csökkenteni azt a mennyiséget, ami Oroszország felől jön. Tehát körülbelül az Európai Unió ugye 2021-ben 155 milliárd köbméter orosz földgázt vásárolt. Most az idei évre a becslések szerint körülbelül olyan 102 milliárd köbméternyi orosz gázra van szükségünk. Tehát durván egy 50 milliárd köbméterrel már most csökkentettük a tőlük való importot. Ennél tovább rövid távon nem tudunk menni. Gyakorlatilag...
És a helyettesítő az honnan jön? Tehát a helyettesítő tétel honnan jön?
Ez több lépésnek a következménye, többek között magasabb cseppfolyós földgázmennyiséget szállítunk be, takarékoskodunk, elindítottuk a szén erőműveket újra Európába, ahol lehet kőolajterméket használunk földgáz helyett, illetve ahol amennyire csak lehet, Európa próbálta felfuttatni idén a megújuló energia termelését.
És Norvég gáz, holland gáz, esetleg az angol vagy a brit olajtermelők, akik ugye gázt is termelnek, azok tudnak többet szállítani?
Gyakorlatilag ezek a szereplők mind a kapacitásaik maximumán vannak. Talán én azt gondolom, hogy még belső termelésből lehetne valamennyit visszakapcsolni. Tehát van például ez a híres Groningeni mező, amit néhány év ezelőtt még 50 milliárd köbméter termelt, gyakorlatilag már lekapcsolták a hollandok. Nem szívesen kapcsolnák ezt vissza, egyrészt azért, mert ezt a jövőre szánják, a másrészt azért, mert az ő méréseik szerint komoly földrengés veszéllyel jár az itteni kitermelés fokozása.
Tehát marad a helyettesítés, a spórolás, és ugye ennek az egyik jele, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy egy éven belül, vagy fél éven belül 15%-kal kellene a gáz fogyasztást csökkenteni, igaz, ez csak 26 ország írta alá, mert Magyarország nem.
Így van, ugye ez gyakorlatilag augusztus 1-től jövő év márciusáig kellene ezt a 15%-os általános csökkentést a fogyasztásban elérni. Ez nem egy könnyű feladat, különösen a déleurópai országoknál, ugyanis a déleurópai országok főleg áramtermelésre használják a földgázt. Itt nagyon nehéz a helyettesítés. Északon, ahol nagyobb a fűtési igény, ott én azt gondolom, hogy például a fűtési hőmérséklet csökkentésével rövid távon el lehet ezt a célt érni.
Vajon azok a korábbi vélemények, és itt te is megfogalmaztál ebben a stúdióban korábban olyan véleményeket, hogy a földközi tengeri gáz, török gáz, az izraeli gázmezők, azok elméletileg pótolhatják az orosz gázt. Mennyi idő alatt tudják fölfuttatni ezeket a gázlelőhelyeket olyan mértékben, hogy ez az orosz gáznak a csepegtetése már ne okozzon problémát, netán ki lehessen iktatni az orosz gázt. Mert hát ugye lehet, hogy ez a végső cél, nem tudom, tényleg nem tudom.
Azt gondolom, hogy ezek inkább közép- és hosszú távon megoldható tervek, tehát magyarán szóval 5 évnél hosszabb idő, amíg például a földközi tengerről földgázt tudnánk Európa felé szállítani. Egyelőre igazából nem látszanak erre mutató erőfeszítések. Ami látszik Európában az az, hogy megpróbálunk nagyobb mértékű cseppfolyós földgázt vásárolni, tehát erre mutatnak jelek, hogy ezt több európai tagállam is szorgalmazza. Például Németország, akinek jelenleg nincsen LNG kikötője, ők 3 új LNG kikötőt szeretnének a következő 2 évben megnyitni, az elsőt azt már valószínűleg december folyamán meg tudják majd nyitni, és hát ez jelenthet majd számukra rövid távon megoldást. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az orosz-európai kapcsolat hosszabb távon azért vissza fog térni, valószínűleg nem olyan formában, mint február 24 előtt, és én azt gondolom, hogy Európa még egyszer nem fogja azt a hibát elkövetni, legalábbis a következő évtizedek során, hogy az energiaellátását ilyen mértékig Oroszországra bízza, mint amit mondjuk korábban láttunk.
Te korábban már hangsúlyoztad, ugye, hogy a világ a harmadik nyersanyag árrobbanás kezdetén van. Visszanéztem a blogodon a cikket, ugye ezt áprilisban írtad. Most, hogy az események azóta, hát hogy is mondjam, eldurvulnak, vagy tovább durvulnak, ez az állításod is tulajdonképpen egyre időszerűbb lesz?
Én azt gondolom, hogy ebben nincsen változás. Ugye annyi történt időközben, hogyha az európai gázpiacot nézzük, ugye az orosz manipuláció következtében az árak még feljebb mentek ahhoz képest. Az olajpiac is globálisan nagyon érdekes. Ugye itt volt egy recessziós félelem, emiatt a csúcsokról visszajött az ár, viszont nagyon úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy például az Egyesült Államok az előző negyedében recesszióban volt, az olajár továbbra is magas maradt, főleg amiatt, mert a kínálat még mindig alulmúlja az egyébként valamelyes csökkenő keresletet. Tehát magyarul nagyon szűk piacról van szó.
És a palaolaj termelők se tudnak most már egyre többet termelni, úgy tűnik, hogy ők is valahogy a kapacitásaiknak a csúcsán, a 100%-on vannak.
Igen, gyakorlatilag mindenki a maximumon termel. Igazi nagy felfutás a beruházásokban sincsen, valamennyire egyébként van növekedés, de nem jelentős. Tehát én azt hiszem, hogy azért ez a szűk piac fenn fog maradni. Ha megnézzük a többi nyersanyagot, ott egyébként voltak visszaesések most a recessziós félelmek miatt. Én azonban azt gondolom, hogy ezek csak ideiglenesek. Ha megnézzük a fundamentumokat, az összes színes fémnél gyakorlatilag el lehet azt mondani, hogy nincs elég kínálat a hosszú távú keresleti előrejelzéseknek megfelelően. Ha megnézzük mondjuk a puha nyersanyagokat, tehát ezeket az élelmiszeripari, mezőgazdasági alapanyagokat, ott pedig pont a háború miatt azért komoly volatilitás, komoly változékonyság van, és alapvetően nem jöttek szintén lényegesen lejjebb az árak, mint korábban.
Vajon elképzelhető-e, hogy mondjuk Európában azokat a korábbi lelőhelyeket, amelyeknek a kitermelése túl drágának tűnt, azt újra előveszik, újra átgondolják, és ugye itt nálunk itt van ez a makói mező, ugye, mely, ha jól tudom, 6 kilométer mélyen van, és amikor megtalálták, akkor azt gondolta mindenki, hogy hoppát, ebből Magyarország gázszükségletének jelentős részét ki lehet elégíteni, de hát aztán kiderült, hogy nem olyan egyszerű ez a történet. Szóval elképzelhető, hogy ezek a gázlelőhelyek ismét hanem újra gondolva mégiscsak kitermelésre kerülnek, vagy pedig még mindig nem elég magas a gázár ahhoz, hogy ez szóba jöjjön.
Hát Európában van olyan hagyományos mező, ahol szerintem rövid távon lehet fokozni a termelést. Nincs ebből sok, de valamennyi van, és hát ezeket ebben a helyzetben ki is fogják használni. Sajnos a makói mezőnél még azt kell mondani, hogy nincs ott a technológia, hogy ezt a 6 kilométer mélyen lévő, egyébként nagyon nagy nyomás alatt található, magas kéntartalmú és nem igazán jó a törhető közvetben lévő földgáz ki tudjuk bányászni. Egyszerűen azért, mert ugye nagyon mélyen van, nagyon nagy a nyomás, nagyon magas a kén mennyisége ebbe a gázba, ami ugye különösen nehezen kezelhető, illetve maga a kőzetet is nehezen lehet repeszteni. Hát ezen hatások összességében én azt gondolom, hogy még nem tartunk sajnos ott, hogy ezt mi ki tudjuk termelni. Lehet, hogy ez a jövőben egyszer változni fog.
Tehát marad a takarékoskodás, mint a legfontosabb stratégiai cél? Vagy pedig átállni olyan energia termelésre, mint a nap, a víz, a levegő, stb.
Hát különböző lehetőségünk vannak időtávtól függően. Hosszabb távon nyilván az elektrifikáció lesz az egyik nagyon fontos változás. Szigetelni feltétlenül kellene, és én azt gondolom, hogy a 10 milliárd...
Mennyit lehet egyébként jó szigeteléssel Magyarországon például megtakarítani?
Hát, hogy a 10 milliárd köbméternyi földgázt használunk, én csak annyit becsültem egyszer, hogy a lakosság körében akár 2 milliárd köbmétert lehetne egy megfelelő szigetelt ingatlanállománnyal elérni. Nyilván az ipar is hasonlóan legalább 1-2 milliárd köbmétert meg tudna takarítani.
Tehát azt mondom, ehhez kéne ösztönző.
Ehhez kéne ösztönző, ehhez kéne olyan megfelelő pénzügyi támogatás, amihez kell. Most ugye az árak már elérték a piaci szintet, legalábbis egy bizonyos mennyiség fölött, így a rezsicsökkentés visszavonásával. Tehát ez a fajta ösztönző például megvan már a piacon. És hát látjuk is, hogy most hirtelen hatalmas kereslet van akár a szolárpanelek, akár a szigetelőanyagok iránt. Mindenki próbálja ezt azonnalra megoldani, akár a mostani téli szezon előtt is.
Hát igen, de érdekes, úgy látom egyébként az amerikai tőzsdén, hogy ezek a szolárpanelek termelői, ezek most hihetetlen népszerűek lettek, mert nem csak Magyarországon, hanem ugye a világ másik részén, Amerikában is rájöttek arra, hogy az energiatermelésnek ez egy elég jó módja.
Igen, ugye a fosszilis energiahordozók árának emelkedése ezeket az új technológiákat helyzetbe hozzák. Annyival rosszabb egyébként talán itt ennek a szektornak most a kilátása, hogy időközben azért nagyon nagy mértékben megnőttek a nyersanyagárak is. Én most éppen néztem az európai szélkerékgyártó cégeket, ott azért komoly veszteség van, annak ellenére, hogy a megrendelési állományuk az egyébként nagyon szépen nő, tehát nagyon komoly igény van mondjuk szélerőművekre, de közben ugye az alapanyagár is nagyon megnőtt. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez beárazza a piac, és magasabb árak lesznek, és valószínűleg ezek a cégek is visszatérnek a profitabilitáshoz, mert a termékeikre nagyon nagy igény van, és úgy néz ki, hogy ez a megújuló forradalom azért ez folyik tovább a világban.
Tudom, hogy prognózist egy elemző nem szívesen szokott mondani, de te egy éves távlatban körülbelül milyen olaj- és gázárakkal számolsz a nemzetközi piacon, vagy a világpiacon?
Hát ugye azt említettem már, hogy az európai gázárakban én nagy változástra nem számítok, tehát azt gondolom, hogy ez a 150-200 euró per megawattórás szint, ez maradhat, vagy akár 200 euró per megawattóra fölé is megyünk, bár oda már nagyon, ott már azért ritka a levegő, és én azt gondolom, hogy az ipari fogyasztók, ahogy már említettem, reagálni fognak. Kőolaj esetében én azt hiszem, hogy ez a 100 dollár körüli Brent ár, ez maradhat egy évig. Tehát nagyon szűk a piac, és ha még recesszió is lesz a jövő év első felében Európában, vagy akár a távol-keleten, olyan kicsi a kínálat, hogy ezt a kínálatot, ez a mostani kereslet is, vagy egy csökkentettebb kereslet is fel fogja szívni, és fenn fogja tartani az árakat.
Most térjünk vissza a beszélgetésünk végén egy kicsit a befektetési stratégiához. Ha jól értettem a gondolatmenetedet, akkor azok a cégek, amelyek energetikával foglalkoznak, olaj- és gázkitermeléssel, azok a cégek profitabilitása a következő egy évben nem fog csökkenni, tehát befektetői szemmel ezek a cégek úgy tűnik, hogy maradhatnak abban a portfólióban, amit, hogyha esetleg valaki bespájzolt, akkor továbbra is tartsa kézben, ugye?
Teljesen így van, én például különösen...
És például a MOL, csak azért tettem fel egy olyan kérdést, ami ugye hát hazai cég.
De a MOL esetében is egyébként a fundamentumok nagyon támogatók, van egy nagyon komoly politikai kockázat ezzel a mostani helyzettel, tehát azért a MOL ilyen értelemben az egy nagyon kockázatos részvény is, lehet, hogy nagyon jó fog menni, és én azt gondolom, hogy alapvetően igen, tehát mi optimisták is vagyunk erre a részvényre. Mi nagyon szeretjük például az amerikai gáztermelő vállalatokat, mert én azt látom, hogy az amerikai gázban most van még egy igazi komoly átértékelődés. Ugye Európa felé rengeteget fognak szállítani, új LNG terminálokat is át fognak az amerikaiak adni, tehát biztos, hogy amerikai gáz iránt nagyon komoly kereslet lesz, és hát ugye az ára még mindig a harmada az európainak.
Köszönöm a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének, további kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Néhány perc múlva a műsor második részében Kis Péterrel, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgetek az amerikai részvénypiacról, amire nyilvánvalóan hatnak a legnagyobb cégek gyors jelentései és a Fed szerdán bejelentett 75 bázispontos kamatemelése.
Ismerjük a gazdasági trendeket.
94.2
Trend FM.